Szóval, drága Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma este is, és hallgathatjuk a te drága beszédedet, a te drága igédből gondolataidat, a te szellemet tanítását, Uram, a te kegyelmedet, Jézus, taníts minket ma, és köszönjük, hogy aztán közösségben is lehetünk együtt a te drága szellemedben. Köszönjük neked, Istenünk, dicsérünk téged. Vigyázzanak ezekben a napokban, és áld meg a drága kis gyülekezetünket. Vezess minket a te utaidon, a te ismeretedben. Köszönjük, drága Istenünk. Te drága szent nevedben, Jézus, csak dicsérünk, és imádunk. Te vagy a hatalmas Isten, te vagy a megváltónk. Te benned van a bizodalmunk, Uram. Te vagy a mi erősségünk. Mi nem vagyunk erősek, Uram. Gyengék vagyunk, és te vagy a mi erőnk. Jézus, köszönjük neked. Dicsérünk Istennek. Kérünk téged, hogy szólj ma a mennyből hozzánk, tényleg. Te gondolataiddal, Uram. Te tanácsaiddal. Köszönjük Istenünk. Te drága szent nevedben. Amen. És akkor szeretném átadni a szót Ádámnak.
Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Most nagyon fura, mert így nem látok senkit. Csak hármunknak a fejét. De bízom benne, hogy itt vagytok jó páron, és tényleg várakozásunk van az Úrtól, és nekem is várakozásom van. Tényleg, hogy minden alkalommal, amikor így összegyűlünk, akár így online, akkor tényleg lehet egy személyes várakozásunk Istentől, és ő tényleg szól hozzánk. Úgyhogy, ja, csak imádkozunk még röviden, és aztán belevágunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az újabb alkalmat. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy így is összegyűlhetünk. És hogy tényleg szellemben, egységben lehetünk. És csak azért jövünk ide, Istenünk, hogy tényleg tőled halljunk. Kérünk, hogy te szólj hozzánk személyesen. Készítsd fel a szíveinket. Nyisd meg nekünk az írásokat. És kérlek, hogy te kent fel ezeket az igéket, ezeket a szavakat. Istenünk, add a te kenetedet. Vágyunk a te jelenlétedre, a te élő szavaidra, Istenünk, amik megeleveníthetik a mi lelkünket. Kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, ezt az alkalmat Jézus nevében. Amen. És ez egy rövid és egyszerű gondolat próbál lenni, és ha kellene egy címet adni neki, a lényege az, hogy Isten életet akar neked adni, és azt akarja, hogy adjunk életet egymásnak. Isten életet akar adni, és azt akarja, hogy adjunk életet egymásnak. És egy Mózesben kezdődik a történet, és ezen gondolkoztam, hogy Isten megteremtette a földet, és létrehozta az Éden kertjét, ahova behelyezte Ádámot és Évát. És itt volt ez a két fa, amit említ az írás, és azt gondolom, hogy lehet, hogy volt ott még sokféle fa, nem tudom. De két fát említ itt a 1 Mózes 2-ben, és ez az egyik az életnek a fája volt, a másik pedig a jó és gonosz tudásának a fája. És azt mondja itt 1 Mózes 2:9-ben, és nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. És aztán itt a 16. verstől olvashatunk arról, hogy 1 Mózes 2:16-17, hogy Isten megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy a jó és gonosz tudásának a fájáról legyenek, mert azt mondta nekik, hogy amelyik napon esztek abból, bizonyan meghaltok. És erre gondoltam, hogy volt ott sokféle fa, és azt mondja itt, azt olvassuk 1 Mózes 2:9-ben, hogy ott volt az életnek a fája, és ezen gondolkoztam, hogy ehetett volna az ember az életnek a fájáról, de hogy igazából, hogy a bármelyik másik Azt mondta, hogy a kertnek bármelyik fájáról lehettek, ezért gondolom, hogy lehet, hogy több volt, de hogy mégis akár nem az életnek a fája, vagy nem bármelyik másik volt nagyon vonzó, hanem az a tiltott fa, a tiltott gyümölcs, és aztán egy Mózes 3-ban olvasunk itt a bűnbeesésről, és egy ilyen érdekes részlet itt, amit ír 1 Mózes 3-ban. Azt mondja Éva 1 Mózes 3:3-ban, azt mondja, de hogy azt mondta nekik Isten, hogy de annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És itt többféle csúsztatás van egyébként, mert egyrészt azt nem olvassuk, hogy Isten azt mondta volna, hogy meg sem érinthetik. A másik dolog pedig, amit feltűnik nekem, hogy itt 1 Mózes 2:9-ben azt olvassuk, hogy az életnek a fája volt a kertnek a közepén, nem pedig a jó és gonosz tudásának a fája, és persze ez nem konkrét, tehát nem akarok így belemagyarázni ebbe dolgokat, de hogy mégis ez így azt sejteti velünk, hogy az életnek a fája volt a kertnek a közepén. De egy dolog, amiben biztosak lehetünk, az az, hogy Isten nem akarta, hogy a jó és gonosz tudásának a fájáról legyünk. Hogy oda menjünk, hanem Isten azt akarta, azt viszont akarhatta, hogy, és azt gondolom, hogy azt akarta, hogy az életnek a fájáról legyünk. Ja, csak nem a rossz sorrendben. Ugye ezért történt a kiűzetés aztán a paradicsomból, miután ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról, megtörtént a bűnbeesés, és Isten azt mondta, hogy hát még csak az hiányzik, hogy egyenek ezután az élet, örök életnek a fájáról, és aztán ki lettek küzdve a paradicsomból. De ez a gondolat, hogy Istennek a legelejétől az volt a terve, hogy életet adjon nekünk. Ő oda helyezte az életnek a fáját, és ugye mondja ezt máshol is, talán 5 Mózesben, vagy 2 Mózesben, hogy azt mondja, hogy előtök beadtam a halált és az életet, az áldást és az átkot, és azt mondja, hogy válasz azért az életet. És Isten folyamatosan ezt mondja nekünk, és mi mégis eredendően, amikor a bűnbeeséssel mi igazából a halált és az átkot választottuk azzal, hogy a jó és gonosz tudásának a fáját választottuk. És amikor megtörtént ez a pillanat, és egy értelemben így az énünk így öntudatra ébredt, amikor ettünk a jó és gonosz tudásának a fájáról, és attól kezdve az ember önmaga ítélte meg a dolgokat. Egy értelemben külön világ lettünk Istenen kívül. Ugye erre mondta Isten, hogy amelyik napon ezt akarról a fáról meghaltok, és ez a szellemi halál, az Istentől való elválasztottság, és ez az, ami belépett az életünkbe. És ez az, ami történt, és innentől kezdve az, hogy én ítéletet tudok hozni adott esetben, hogy el tudom dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, az egy dolog, de egyrészt nem tudom a jót tenni. A másik meg az, hogy amire gondoltam, hogy az ítéletünk az nagyon szubjektív, és nem igazságosan ítélünk, ez a mi nagy problémánk, hanem az ítéletünk az nagyon egyoldalú, önző, és igazából nem, tehát hogy oké, Isten mindent lát, ő mindent tud, de én egy korlátolt ember vagyok, belehelyezve az időbe, a végesek, a képességeim, a felfogásom dolgokról, és mégis olyan könnyen hozok ítéletet, és nagyon sokszor visszamegyek ehhez, és a jó és gonosz tudásának a fájánál élek. És erre gondolok, hogy Isten nem akarja ezt, hogy ezen a helyen éljünk, és hogy így hozzunk ítéletet, hogy így gondolkodjunk, hogy mi döntsük el, hogy mi a jó, és mi a rossz, akár az én életemben, vagy főleg másoknak az életében, hogy ítélkezzünk, hanem azt akarja, hogy fogadjunk el életet tőle, ha már Krisztusban vagyunk, hogy menjünk és éljünk az életnek a fájánál, és fogadjuk el az életet, és adjunk életet másoknak is. És ez Istennek a terve, amit akar tenni velünk, mert hogy Ja, tudod, mondhatom azt, hogy belekerülök, ott vagyok egy helyzetben, és ezt sokszor megtapasztalom, és tudod, azt gondolom, hogy annyira tudom, hogy mi a helyes, hogy tudom, mi az igazság. És hozok egy ítéletet a szívemben, és arra gondolok aztán, hogy így a Szent Szellem így megérinti a szívemet, és tudom, hogy ez nem Istennek a szíve. Ez nem Isten akarata, még akkor is, hogyha igazam van. Tehát, hogy megítéljek embereket, hanem ő kegyelmet akar adni embereknek, és kegyelmet akar adni helyzetekben, és nekünk erre van szükségünk, hogy, ja, hogy tényleg azt az életet, amit Isten adott, azzal legyünk közösségben Istennél, és aztán azt akarja, hogy ez az élet, ez kiáradhasson közöttünk. És a Filippi 3.9-re gondoltam, de azt mondja Pál, a 8. verstől olvasom, mert egy kicsit teljesebb lesz, azt mondja, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Ja, itt ugye arról beszél előtt Pál, hogyha akarna, ő tudta mivel dicsekedni. De itt azt mondja, ezért mondja ezt a 8. versben, és aztán 9. úgy folytatja, és találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. És erre gondolok, hogy nyilvánvalóan Istennek a szíve nem a törvénykezés. Hogy azt gondolom, hogy amikor így a törvénykezés így megszólal a szívemben, és tudod, van valami egyértelmű a szemem előtt, és látom az embert, tudod, hibázni, látom elbukni, akkor van egy ilyen reakció a szívemben. Ez természetszerűleg jön, és azt is kimondom a szívemben az ítéletet az emberre. És azt mondom, hogy ez rossz volt, és helytelen volt. Sőt, ami a legrosszabb, ami a legközelebbről érint engem, az, hogy mikor megbántanak engem, és azt mondom, hogy ez helytelen volt, tudod, vétkeztél ellenem, és egyébként haragszom rád, mert ez fájt nekem. És a legkönnyebben, ami megtörténik, az, hogy igazából az, oké, tehát, hogy igazából én hozok egy ítéletet, amivel igazából magamat akarom megvédeni. Ez az én ítéletem. Mert itt azt mondja Pál is, hogy nekem az annyira nagyszerű volt, hogy ez így leesett, hogy azt mondja, hogy és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hogy lehet, hogy azt gondolom, hogy igen, ez Istennek a törvénye, de hogy ez csak az én igazságom, ez nem Isten igazsága, ez nem Istennek a szíve. Nekem semmi jogom ehhez, hogy megítéljem a másikat. Lehet, hogy ő vétkezett, de nem ellenem vétkezett, hanem Isten ellen vétkezett. Ugye ezt mondja Dávid is, mikor megvallja az ő bűnét Istennek, azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem, és hogy kell ezt értenünk, hogy nekünk nincsen jogunk ítéletet hozni, és nem egy helyes dolog, mikor törvénykezünk, és igazából a saját igazságunkat akarjuk érvényesíteni, hanem azt mondja, hanem azt akarom, hogy olyan igazságom legyen, ami Istentől van, azt mondja, Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom, Krisztusban való hit által. És ez az életnek a fája. És tudod, van ez, hogy így megítélünk, tényleg így olyan könnyen jön ez az ítélet a szívünkben, és megütött ez a gondolat, hogy tudod, hogy lehet, hogy azt gondolom, hogy annyira igazam van, és tudod, lehet, hogy oda viszem Isten elé, és valami így megszólal a szívemben, hogy tudod, azt gondolom igazából, hogy ennek az embernek bűnhődnie kell, tudod, és haragszok rá, mert helytelennek tartom, amit tett, vagy ahogy viselkedett, és elfelejtettem, hogy hol van, de tudjátok, az adó szolgának a példázata, és Isten azt mondja, hogy gonosz szolga vagy. Mert hogy én mindent elengedtem neked, és hogy nem kellett volna neked is könyörülnöd a te testvéreden. Ja. És azt gondolom, hogy ez az, amit Isten akar, hogy ő mindent elengedett nekünk, ő életet adott nekünk, Ő nekünk adja ezt az életet, egy nagyon bővölködő módon. Adja az ő kegyelmét, és ezt akarja, hogy ezt éljük egymás között, hogy éljünk a keresztnél, hogy legyünk képesek elengedni a saját igazságunkat, és nem megpróbálni ezt érvényesíteni, és nem magunkat védeni, hanem Isten igazságát keresni, és ott élni az ő szeretetében, és odaadni ezt az életet másnak, a megbocsátást és a szeretetnek minden megnyilvánulását, és ez az, amiben Isten gyönyörködik. Amen.
Köszönjük, Ádám, ez nagyon jó volt, és szerintem erről még elég sok mindent fogunk majd tudni beszélgetni a beszélgetésen is, mert annyi helyen jelen van így az egész Bibliában, és egy olyan fontos rész az, és olyan jó benne felfrissülni, mert igen, ez egy olyan dolog, nem, ami így minden nap ott van az életünkben, mert oda megyek az életfájához, és felfrissülök, de aztán telik, múlik az idő, és akkor megint ott vagyok, és csak azt vettem észre, hogy a kis régi ítélkezésemben a kis jó és rossz tudásának pályánál körbenézek, és mindenkit megítélek. Magammal kezdem persze. Úgyhogy milyen jó ebben felfrissülni, hogy Istennek egy egészen más gondolata van mindezekről. Ja, hála Istennek, köszönöm. És akkor most pedig Pásztor Lacinak adnám át a szót.
Oké. Szervusztok. Isten áldjon mindenkit.
Egy kicsit nagyon nehezebben hallunk.
Ebből? Alakítjuk a teret. Oké. Sziasztok! Isten áldjon mindenkit. Jó itt lenni, nem tudom, hogy most mennyire hallható. Oké. Azt mondják, hogy most jó. Akkor imádkozzunk. Istenünk, csak köszönjük neked azt, hogy te életet akarsz nekünk adni, te az életet kínáltad fel nekünk. Te tényleg elébünk adtad az életet és a halált is. Azt mondtad, hogy az életet válasszuk, és köszönjük, Urunk, hogy ezt mindig választhatjuk. Hit által dönthetünk így. Akkor is, amikor lehet, hogy hangosabban kiállt az, hogy most igazam van, hogy most elbántak velem, hogy most megvédhetném magamat, vagy érvényesíthetném az igazságomat. Köszönjük, hogy ennek ellenére az élet az, ami áldást hoz. Istenünk is köszönjük, hogy rajtad keresztül is ezt láttuk, hogy te is ezt választottad, az életet. Akkor itt voltál a Földön, Jézus, akkor te az életet adtad. És köszönjük, Urunk, hogy ma is ezt tehetjük, és tényleg elengedhetjük a halált, és választhatjuk az életet. Istenünk, csak kérjük, hogy te áld meg ezeket a gondolatokat még, te töltsd be a te szellemeddel, Urunk, és te bátorítsd, Urunk, a te népedet, te szólj hozzánk, te add nekünk a hitnek a szavait, te add nekünk, Urunk, hogy a szívünkben bátorodni tudjunk látni azt, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, hogy senki nem hasonló hozzád, nincs olyan Isten, egyetlen egy sem, amely hasonló lenne te hozzád. Egyedüli Isten vagy, és csak kérjük, hogy te mutasd meg ezt nekünk, személyesen is az életünkben, és vezess arra, Urunk, hogy merjünk tényleg hit által élni, hogy bízni merjünk benned, és várni addig, amíg jön a szabadulás. Istenünk, te tarts bennünket ezen a helyen, és csak köszönjük ezt neked, hogy láthatjuk ennek az áldásait. Úgyhogy csak kérjük, Istenünk, hogy kedd föl ezeket a szavakat még, te gondolataidat ad nekünk most, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy, amit olvastam mostanában, az a Krónikák könyve, és kettő krónikákban van egy nagyszerű férfi, egy nagyszerű ember, Istennek egy embere, róla szeretnék egy kicsit beszélni, Ezékiásról, és igazából itt az első verset, az 2 Krónika 32-ből szeretném felolvasni az első vers, ahol azt mondja, hogy ezek, ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljövel Szénakérib, az Asszíria beli király, és Júdában menvén megszállál a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. És nagyon érdekes, amikor olvastam ezt a verset, és hogyha tudod, így olvasod lassan az írást, akkor sok dolog így gyorsan ki tud tűnni. Nekem itt ebben az első versben ez, hogy ezek után annyira jó volt ezt így látni, hogy mennyit tud mondani ez. Azt mondja, hogy ezek után. És hogyha fölteszed ezt a kérdést, akkor ezt a választ kell, hogy ráad, hogy azt mondja, hogy az igazságos cselekedetek után. Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után jött a támadás, jött az ellenség. És lehet, hogy ez olyan, hogy ez meglepő. Hogy ezt így hívőként is még lehet, hogy úgy vagy vele, hogy ez meglepő. Hogy ezek után, miután egyébként látod a 30-31. fejezetben végig, hogy Ezékiás milyen dolgokat tett, és sőt a 29-ben is. És az egyik ezek közül az nagyon nagy áldás volt, amit láttam. Ugye azt megkeressük. 29. fejezet 3. versében az első az egyik, amit tett Ezékiás. Azt mondja, hogy a királysága első esztendeiben, az első hónapban kinyitatta az úrházának ajtóit, és fölújítatta azokat. Az első dolog, amit tett Ezékiás, az, hogy kinyitatta a templomot, és felújítatta. Ami miatt igazából elindulhatott az embereknek egy hatalmas lehetőség az életükben, még pedig az, hogy éljenek egy Isten szerint való életet. Képzeld el ezt, hogy be volt zárva a templomnak az ajtaja, és nem volt lehetőségük arra, hogy menjenek és keressék Isten. Persze más módon is lehet keresni, de akkor ez volt a módja annak, hogy keressük Istent. És be volt zárva az ajtó. Azért, mert az előző király, aki az ő apja volt, más istenek után ment. De aztán Ezékiás, hogy ő lett a király, ő neki az volt a szívén, hogy Isten szeretné követni. Úgyhogy azt mondja itt a 31. fejezet végén, így cselekedett Ezékiás egész Júdában. Azt tette, ami jó, igaz és helyes volt Istene az Úr előtt. Minden munkában, amelyet Isten házának szolgálatában, a törvényben és a parancsolat szerint elkezdett, Istenét keresve teljes szívvel járt, és ezért eredményes volt. Ezt mondja, tudod, hogy ezeket tette Ezékiás. És tudod, ezek után mi jön? Ha olvasod így újra megint ezt az első verset, itt a 32-ben, azt mondja, hogy hát eljött Szanhérib, az asszír király. Betört Júdába, ostrom alá vette a megerősített városokat, azt gondolva, hogy elfoglalja azokat magának. És tudod, lehet, hogy ez ilyen meglepő. Megtörténhet a mi életünkben is hívőként. Tudod, hogy járunk Istennel, és élünk egy Isten szerint való életet, és áldásokat tapasztalunk meg, aztán pedig jön a támadás, jön a nehézség, a megpróbáltatás, és lehet, hogy váratlanul él. Úgy ér, hogy mint egy meglepetés, tudod, mert hogy nem ezt várnánk. De igazából ott, amikor megjelenik Istennek az élete, amit az előbb Ádám is beszélt, ennek a vágya egy embernek a szívében, hogy ő Istent akarja követni, sőt, nem csak ő, hanem az egész nép is, hogy erre bátorítja őket, nyilvánvaló, hogy fog jönni a támadás. És itt ez történt. tudod. És amit tehetünk a helyet, hogy meglepődünk, amikor jön a támadás, az az, hogy felkészülünk rá. És igazából Ezékiás is ezt tette. Nem az, hogy megtorpant volna, hanem felkészült rá. És az egyik módja annak, hogy felkészüljünk a támadásra, az az, hogyha ellenállunk. És hívőként tehetjük ezt, hogy ellenállunk. Erről beszél igazából 1 Péter 5:8 is. Ezt megnézzük, ezt a verset. 1 Péter 5:8. Azt mondja, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Hát ugye az ördög, és nyilván, hogyha látja, hogy valakit elnyelhet, látja, hogy valaki próbálkozik, valaki Isten szeretné, nyilván meg fogja támadni. De itt azt mondja a 9. vers, hogy álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Így azt mondja, hogy az nem kérdés, hogy jönni fog a támadás. Hogyha tudod, hitben jársz, hogyha Istent követed, és ez a szíved vágya, de nem kérdés, hogy jönni fog az ördög, és meg fogja ezt támadni. De tudod mit? Nem kell, hogy ez meglepetés legyen, hanem igazából felkészülhetünk erre. És erről szól ez a vers, hogy felkészülni, és egy olyan módon felkészülni, hogy ellenállni az ördögnek. És ezt mondja itt, hogy ez lehetséges, ellenállni, megmaradni a hitben. És Ezékiás ezt tette. Annyira tetszik ez nekem, hogy ő ezt határozta el a szívében, hogy jön a támadás, igen, de ő ellen fog állni. És mikor határozta el ezt, mármint azt, hogy ő ellen fog állni? Akkor, amikor látta, hogy jön a támadás. Ezt mondja itt a 2. vers, hogy mikor, tehát Ezékiás látta, hogy Szanhérib betört és Jeruzsálemet meg akarja szállni, tanácsot tartott vezéreivel és vitézeivel arról, hogy a városon kívül levő forrásokat betömik, és azok támogatták őt. Látod, hogy itt van, hogy Ezékiás elhatározta, hogy ő ellen fog állni, de aztán nem csak ezt tette, hogy elhatározta ezt, hanem tanácskozott is. És annyira tetszett ebbe a versbe, hogy azt mondja, hogy tanácsot tartott a vezéreivel és vitézeivel, és ez amit tehetünk mi is. Nem kell, hogy egyedül szembeszálljunk az ördöggel, hanem tanácsozhatunk más testvérekkel, más hívőkkel, tudod, és együtt ellenállhatunk. És ő ezt tette igazából Ezékiás. Azt mondja, hogy példázatok 11-14, azt mondja, hogy ahol nincs vezetés, elvész a nép, a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Mit csinált Ezékiás? Én nekem ebből a versből úgy tűnik, hogy ő a megmaradást kereste. A megmaradást. Tudod, ott volt, jött ez a támadás, nagyon ijesztő volt, de mégis Ezékiás ahelyett, hogy elpucolt volna, hogy lelépett volna, ahelyett úgy döntött, hogy a megmaradást választja, és nem egyedül, hanem tanácskozott másokkal. Itt azt mondja, hogy a vezéreivel is, a vitézeivel. És annyira nagy áldás ez, hogy nem egyedül kell a harcainkat vívni, hanem Isten adott mellénk testvéreket, vezetőket, akiket kereshetjük. És együtt tanácskozhatunk. És aztán mi történik? Azt mondja, hogy elhatározták utána, hogy a forrásokat betömik, és azok pedig támogatták őt. hogy itt voltak ezek a vitézek, ezek a vezérek, és ő támogatták Ézékiást. És aztán olyan egy kicsit nekem, itt ez a hatodik versben, mint hogyha egy ilyen csapat összejövetelne lennénk. Ugye ilyet már régen csináltunk, most, hogy nem lehetünk ott gyülekezetben, nem találkozunk így személyesen, nem nagyon vannak valószínű ilyen találkozók, de itt egy kicsit így felelevenedik. Azt mondja, hogy hatodik versben, hogy a nép fölé hadvezéreket rendelt, majd maga köré gyűjtötte őket a városkapu előtti téren, és a szívükhöz szólt a szavakkal. Szívükhöz szólt. Látod, ezért kiesmény csinál. Összegyűjtötte az embereket arra, hogy ellenálljanak a támadásnak, és aztán tanácskoztak, és aztán, amikor így együtt voltak, akkor a szívükhöz szólt. És mi az, amit a szívükhöz szólt? Tudod, itt azt mondja az írás, hogy legyetek erősek és bátrak, semmit ne féljetek, meg ne rettenjetek az asszír királytól, és a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegítsen minket, és értünk harcoljon. Hát ezeket a szavakat mondta Ezékiás, és mik ezek a szavak? Tudod, azt gondolom, ezek a hitnek a szavai. A hitnek a szavai, amire annyira nagy szükségünk van. És ez bátorítás, hihetetlen bátorítás. Hallhattak volna mondjuk Ezékiástól valami egészen mást is? Szerintem igen, hallhattak volna. De mégis ezt hallották tőle, hogy az ellenség, azt mondja, az csak testi, ővel csak testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk, hogy megsegítsen, azt mondja, és értünk harcoljon. És itt azt mondja, és megbátorodott a hadinép, amikor ezt hallotta Ezékiástól, Júda királyától. Annyira nagy áldás, amikor van melletted valaki, vagy ott van közelben egy vezető, tudod, egy Istennek az embere, és tőle a hit szavait hallhatod. A gyülekezet bámulatos hely, ezért is, mert találsz embereket, nem csak vezetőket, hanem tényleg embereket, akik a hit szavait szólják. És amikor hallod ezt, akkor bátorodsz. Tudod? És azt gondolom, hogy Ezékiás ő maga is bátorodott ezektől a szavaktól, de aztán azok is, akik vele voltak. És ezt mondta, hogy az Úr van velünk, azt mondja, hogy megsegítsen, és életünk hadakozzék. Azt mondja, hogy nem mi, hanem Isten. Tudod, Isten, ő van velünk. És nyilván ezután a támadás nem úgy leállt volna, hanem még fokozódott. És aztán jött megint Sanherib, és elküldte a szolgáit egy üzenettel, és aztán ez volt benne, hogy kiben bíztok, tizedik vers, kiben bíztok, hogy Jeruzsálemben maradtok a megszállás idején. Szóval ez, tudod, csak azt mondja, hogy igazából a legbölcsebb az lenne, hogyha elmennétek innen. De nem mentek el. Aztán azt mondja a 11. versben, hogy Ezékiás átadott titeket? Aztán folytatja ezt az egész gondolatot, ahol így elmondja, hogy eddig azt mondja 13. 14. vers, hogy hát nem tudjátok, hogy mit műveltem én és az én atyáim a föld minden népeivel? Vajon a föld nemzetségeinek istenei megszabadíthatták-e az én kezemből az ő földjüket? És kicsoda a nemzetségek istenei közül az, amelyiket az én atyáim elvesztett, aki az én kezemből az ő népét megszabadíthatta volna, hogy a ti istenetek is az én kezemből titeket megszabadíthatna. Tudod, behozza ezt a gondolkodást, hogy így lekicsinyíti Istent, és azokhoz a népeknek az isteneihez hasonlítja, akihez nem is lehetne összehasonlítani. De azt gondolja, hogy ez az Isten is csak olyan, mint az összes többi. És kicsit olyan ez a gondolkodás, mint hogyha Isten is csak egy ilyen tucat Isten lenne. Ez is csak olyan, mint a többi. És az ördög ezt szeretné, hogy mindig, hogy hogy ez így lássuk a mi Istenünket, hogy ez is csak olyan, mint a többi. De tudod mit? Ott van 86. Zsoltár, 8. vers, azt mondja, hogy a Zsoltárról, hogy nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között. Nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Vagy aztán azt mondja, tudod, egy másik helyen, hogy egy kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködött kivonza a sárból. Tehát kicsoda Istenünk, a mi Istenünk igazából. Tehát nem lehet egyetlen egy más Isten se hozzá hasonlítani. És nyilván az ellenség jött, hogy nagy félelmet keltsen, aztán küldte az ő szolgáit, aztán küldött leveleket, aztán végül még azt is csinálták, hogy eljöttek, és a várfalra kiabáltak, héberül, tudod, és ezek után nagyon nagy áldás volt, hogy azt mondja itt a 20. versben, hogy akkor Ezékiás király is vele együtt Ezsaiás próféta, az Ámos fia, és könyörgöttek áronás miatt, és segítségért kiáltottak az ég felé. Tudod, amikor már tényleg rengeteg támadás egymás után, és amikor már nem lehet tartani, amikor már úgy van, hogy oké, ezt nem bírom tovább, tudod, akkor azt mondja, ott van Ezékiás a király, és ott van a proféta Ezsaiás, és együtt könyörögnek, és kiáltanak az Úrhoz. És aztán mi történik? Azt mondja a 21-22. vers, hogy és elbocsátta az Úr az ő angyalát, aki megölel minden erős vitézt, előjárót és vezért az asszíriai király táborában, és nagy szégyennel megtér az ő földjébe, bemenvén pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverelőlék meg őt. Megszabadítá azért az Úr Ezékiást és Jeruzsálem népét, Szanhériptől, az asszíriai királytól és minden másoktól, és védelmezi őket mindenfelől. Hát tudod, miután Ezékiás és Ezsaiás könyörögtek és kiáltottak Istenhez, Isten megmutatta magát. Isten megmutatta, hogy ő nem egy tucat Isten, ő nem egy kézzel csinált Isten. Nincs hozzá hasonló, tudod. És csak erre gondoltam, hogy járunk az Úrra, ahogy éljük ezt az életet vele. Néha lehet, hogy így meglepetésként ér az, hogy ha bár igazságos dolgokat teszünk, ha bár olyan dolgokat teszünk, amikre ő bátorított bennünket, jön támadás, és úgy vagyunk vele, hogy hát ennek nem kéne, hogy ott legyen. De ahelyett, hogy ezen meglepődnénk, felkészülhetünk ezekre a támadásukra. Tudod, és nem tudom, hogy mi az, amiben mostanában döntést hoztál, vagy döntést akarsz hozni. Mi az, amin mostanában így gondolkozol, hogy egy Isten szerint való módon akarsz élni, dönteni, járni. Tudod, de csak tudod, ne lepődj meg, ha ez meg lesz támadva. Ne lepődj meg. És a támadás ellenére is csak állj ellen, hitben, bízva Istenben, és ő adni fog neked szabadulást, szabadságot. És erre bátorítlak téged, meg magamat is, hogy ezekben a következő napokban keressük Istent, akkor is, amikor jön a támadás. Tudod, fog jönni, ez nem kérdés. De amit tehetünk, az, hogy fölkészülünk rá. Ugyanúgy, ahogy Ezékiás. Egyedül, de aztán teheted ezt másokkal. Jó volt ezt látni ott Ezékiásnál, hogy ő tanácskozott másokkal, tanácsot kért, a megmaradást kereste. És igazából nekünk nincs más helyünk, nincs más személy, akinél a megmaradást kereshetjük, csak Isten, a mi Istenünk. Oké, úgyhogy imádkozzunk ezért. És aztán kérjük Istent, hogy vezessen ebbe bennünket. Amen. Úgyhogy, drága Istenünk, Urunk, csak köszönjük azt, hogy te tényleg meg tudsz bennünket áldani, és tudsz nekünk gondoskodást adni az életünkre, és vezetést. És amint ezt teszed, Urunk, segíts, Urunk, hogy ne lepődjünk meg azon, hogyha amikor úgy döntünk, hogy téged akarunk követni, veled akarunk járni, neked akarjuk adni az életünket, akkor jön a támadás. Nem, tartsunk ki, és te vezess bennünket a hitben, és segíts nekünk, Urunk, hogy tudjunk addig várni tényleg, amíg jön a szabadulás, amíg megláthatunk téged, Urunk. Köszönjük neked ezt, Istenünk, és kérjük, hogy áld meg a következő napjainkat, áld meg a következő heteket, ezt az időt, Urunk, ami most fog jönni, hogy tényleg egy Isten szerint való módon töltessük majd el. Jézus Krisztus nevében, Urunk. Amen. Amen.